Elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Az ő szavát olvasom most János evangéliumának első fejezetéből, János evangéliuma első fejezetének az első 18 versét. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelenti ki őt. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk, és összejöhetünk dicsérni téged. Köszönjük, hogy van okunk dicséretet mondani. Nem csak félni, szorongani, panaszkodni, hanem dicséretet mondani, megtelni annak a jó érzésével, örömével, hogy nem is tudjuk magunkba tartani. Köszönjük, Urunk, az Isten tiszteletet, hogy tehetjük, hogy itt vagyunk, vagy ha nem lehetünk itt, akkor legalább lélekben, a képernyők előtt együtt lehetünk mégis, egy közösségben. Urunk, annyi mindent meg tudunk tenni, de azt, hogy valóban Isten tisztelet legyen, mégsem tudjuk megtenni. Mert nem a mi mozdulatainkon, mert nem a mi fölkészültségünkön múlik. Jól lehet, nem független. De azon, hogy te itt vagy-e köztünk, azon, hogy te megszólítasz-e, azon, hogy te megnyitod-e a fülünket, a szívünket, az értelmünket, hogy befogadjunk, és a szánkat megáldod-e. Urunk, előtted állunk és kérünk téged, rád várunk. Te légy jelen köztünk. Te adj szót, ami tisztán szólal meg, és ami életet nemz az életünkben. Jöjj közénk, teremtő Szentlélek Isten, szentelj meg bennünket, hadd legyünk a tieid, Jézus Krisztus népévé. Amen. Testvérek, az előbb felolvasott ige szakaszhoz egyetlen egy verset olvasok hozzá. János legelső sorait olvastam az evangéliumból, most majdnem a végéről olvasom a 20. fejezetnek a 31. versét. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hétben életetek legyen az ő nevében. A bibliai felolvasott rész, az ének is karácsonyt idézi még, és bizonnyal nem vagyunk még egészen túl a karácsony ünnepen, bizonnyal vannak még ajándékok, amiket nem csomagoltunk ki egészen, pláne, hogyha mondjuk az egy könyv, talán nem olvastuk még végig a karácsonyra kapott könyveinket. János evangéliuma úgy van előttünk, mint egy ilyen ajándék, amit elkezdünk kicsomagolni, és Ha Isten megsegít bennünket, a terveink az, hogy húsvétig csomagoljuk ki ezt az egész könyvet, fejezetről fejezetre fogunk haladni János evangéliumában, hogy jobban értsük, hogy mi az a hír, amit Isten el akar nekünk mondani. Adja Isten, hogy így legyen és áldás legyen ezen a sorozaton. De most elkezdődik, az első szalagátvágásnál vagyunk, és hát egy könyvnél ez a bevezetője. Nem tudom, hogy ki milyen olvasási szokásokkal bír, hogy valaki, van olyan, aki a végén kezdi olvasni a könyveket, hogy az az izgalom, ami benne van, az megnyugodhasson, tudja, hova fog megérkezni. Van, aki az elejét át is ugorja, az összes ilyen bevezető szöveget egyből bele magába a szövegbe. Itt meg kell állni Jánosnak a bevezetőjénél, mert ez nagyon különleges. És az ember keresi, hogy hova tegye ezt a 18 verset, mert utána elindul egy történet, de ez nem történet, ami itt az elején van. És lehetne olyan, mint egy operának a nyitánya, hogy az összes dallam, ami majd fölcsendül, piciben megjelenik, és összefűződik egy komoly, önálló zeneművé gyakorlatilag, és minden is szál majd ismerős lesz, minden dallam majd ismerős lesz benne. Ennél több. Mint egy nyitán. Olyan szálak vannak benne, amikkel nem találkozunk később, illetve csak átvitt értelemben találkozunk vele. Lehetne olyan ez a bevezető, mint egy másik példát mondok, mint egy korlát, amiben belekapaszkodik az ember, és akkor van egy fogás, el tud indulni, tudja, hogy kell fölmenni. Lehetne ilyen segítség, hogy az olvasást könnyíti meg, hogy hol vagyunk, hova érkezünk, mi az a történet, kik a szereplők. Lehetne egy ilyen korlát is, ami segít bennünket. De ez messze több, mint egy korlát. Az ember néha el is engedi, mert nem érti ezt a bonyolult, nagyon egyszerű és mégis bonyolult gondolatokat. Nem véletlen, hogy amikor szimbólumokkal próbálták leírni, kifejezni egy-egy evangéliumot, akkor Jánosnak a sast választották. Ha meg kell jeleníteni valahol, akkor őt így ábrázolják, azért, mert iszonyú magasan van fönt, mert szédítő távlatokat lát a sas, és közben meg a legapróbb mozdulatot is észreveszi. Fantasztikus szeme van. És egyszerre tudja a nagy távlatot és a pici, apró részleteket hozni. Pont ilyen ez a bevezető. Olyan távlatokat nyit meg, hogy szédülünk bele, és a gondolatainkkal kapaszkodunk utána, hogy értsük ezeket a nagyon egyszerű szavakat és mondatokat, mert nagyon nagy mélysége van. Ha nézzük ezt a bevezetőt, azt lehet mondani róla, hogy hát lehetne történelemként nevezni, hiszen Keresztelő Jánosról többször is beszél, hogy mégis tudjuk, hogy hol vagyunk, Izraelben vagyunk, van egy próféta, aki valaki másról beszél, de azt látjuk, hogy ez sokkal több ezek a gondolatok, szavak, mint csupán történelem. Az is, majd látjuk, pont ebben a fejezetben lesz még az, hogy és akkor délután 4 óra volt. És ez nagyon fontos valamiért az evangéliumban, a sas látja a mozdulást, az órának az ütését, hogy most 4 óra van, valamiért kiemeli ezt az apró részletet, de itt egyébként a teremtésről olvasunk. Ahogy elindul a világ, amikor még a világ nem is volt, akkor mi történt? Szóval messze több, mint történelem. Mondhatnám éppen ezért, hogy akár lehetne filozófia is, hiszen az igéről beszél, az igéről, amit szónak lehetne egyébként még fordítani, a görög szó mögötte pedig a logosz. És az ember csak ezen elkezd gondolkodni, hogy miért van az, hogy a világunk logikusan, racionálisan megismerhető. Itt találunk egy választ rá, mert a logosz teremti, mert a logosz, amiből logikus lesz, az értelem, amiből értelmes lesz ez a világ. És már is a filozófiánál vagyunk, hogy az Istennél volt, hogy az maga Isten volt, hogy az a teremtés előtt volt, és nagyon izgalmas ezt végig gondolni, nem járjuk most végig ezt az utat, ezen a mai igehirdetésen. Mondhatnám azt is, hogy hát úgy segít bevezetni minket, hogy hol vagyunk ez az evangélium, hogy hát nyilván ez egy vallásos irat lesz. Egy vallási irat lesz. És látjuk pont ebben a fejezetben még látjuk azt, hogy János majd azt is mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világnak a bűneit. De messze több ez, mint egy szertartás vagy imádsággyűjtemény. Nem ilyen értelemben lesz vallásos irat. Leginkább azt a szót lehetne mondani erre, hogy azzal az igénnyel lép föl, ez a néhány vers is, de maga az egész evangélium, ez kijelentés, hogy Isten megmutatja magát. Teremtő erővel akar megszólalni, akarja, hogy ismerjük. Nem akar a titokban, az ismeretlenségben, a távolságban maradni. Akarja, hogy őt föl tudjuk fogni. Ezért ekkora távlatokat ad, ezért kell kapaszkodnunk, és bevallani, hogy csak leborulva tudjuk olvasni, mert nem fogjuk föl azt a nagy távlatot, amiről itt szó van. Mert ki tudja elmondani, hogy kicsoda Isten? Hogy lehetne a szavakba önteni, hogy ki ő? Hát a házastársunkat sem tudjuk pontosan definiálni. Egy embert sem lehet, a gyerekünket sem tudjuk pontosan leírni, hogy ki ő, az mindig titokzatos marad. És arról a kérdés, hogy én ki vagyok, végképp föl se teszem már nyilvánvaló, hogy nem tudunk egyértelmű választ adni rá, hát akkor Istenről hogy tudnánk beszélni? A szavak, amiket találunk benne, kifejezik, visszaadnak valamit, körülírják őt, dicsőség, fény, világosság, élet, születés, kapcsolat, jó hír. És éppen ezért, mert keresi az ember, hogy induljon el, hogy mire számítson, hogy ki lesz ez az Isten, akit meg akarok ismerni, aki meg akarja magát ismertetni. Párhuzamokat keresünk. Csak két ilyen párhuzamot hadd villancsak föl. Az egyik az Ószövetség, hogy nyilván ott keresi az ember a párhuzamát, hogy hova kapcsolódik ez a könyve a Szentírásnak, és akár a bölcsességhez, akár a teremtés történethez, hiszen ugyanazzal a szóval kezdődik, mint Mózes első könyvének első fejezete, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Nyilvánvaló, hogy van összefüggés, de mégsem olyan egyértelmű, nem azzal beszélget, több ez. És egy másik út lehetne ahhoz, hogy hát ha azt akarja elmondani, hogy kicsoda Isten, akkor olyan fogalmakat fog használni, amit a környezete ért, amit használnak az emberek, és így jutunk el a logoszhoz, hogy a hellén kultúrának az egyik kulcs fogalmával kezdődik az evangélium, de ez a párhuzam sem adja a teljes mélységet, nem is akarom tovább vinni ezt a gondolatot, csak azért idézem ezeket, hogy... Azt tudjam elmondani, hogy páratlan ez a bevezető, és páratlan az evangélium. Nem akkor tudunk közel kerülni hozzá, hogyha beazonosítjuk, hogy miért ilyen, és megértem a maga mélységében, előzményeiben, kapcsolataiban. Akkor jutunk hozzá igazán közel, ha azt tudjuk mondani, én így látom ezeket a verseket, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez páratlan, nincs párja. Valami olyan dolog jelenik ebben meg, ami nincs máshol, csak itt. És ezzel a különleges módon kell kézbe venni, ehhez érzem, hogy a világ teremtése benne feszül. Istenről fog szólni, hogy azt akarja, hogy megismerjük, Isten maga akarja magát kijelenteni. Nem párhuzammal értem meg, hanem másképp kell befogadnom, úgy, mint aminek nincs mihez hasonlítsam. A különlegességét kell megragadnom. Ez a különlegesség már a műfajában is ott van. Evangéliumnak mondjuk ezt is, de ez nem egy meglévő irodalmi alkotás. Ez nem egy meglévő irodalmi műfaj. Hogy akkor most írjunk, gyerekek, a mai órán írjunk egy evangéliumot. Nincs ilyen gyakorlat. Nincs ilyen, hogy evangélium az evangéliumok előtt. Páratlan tartalom, páratlan forma. Valami újat kell találni ahhoz, hogy el lehessen mondani, kicsoda Isten, és hogy mit jelent hozzá kapcsolódni. Leginkább nem az irodalmi műfajhoz lehet ezt hasonlítani, hanem a hírekhez, a hír műfajához lehet hasonlítani. Amikor az ember, hát jó esetben ezzel a reménnyel kapcsolja be a hírműsorokat, hogy megtudok valamit a világról, amit eddig nem tudtam. Ez manapság nehezen megy, de az ember mégiscsak ezzel az igénnyel akar tájékozódni, hogy mi zajlik a világban, mert fontos, ami máshol történik. Nem vagyok közvetlen kapcsolatban veled, de tudom, hogy ami máshol történik, az előbb-utóbb érinteni fog. Ami Istennel történik, az előbb-utóbb mindannyiunkat érint. Erről tudni kell, hír. Hogy ne felkészületlen érjen, amikor majd valami olyan lesz, amire itt találom meg a választ. Mert ez nyitja ki, ez ad magyarázatot. De nem csak a távoli dolgokkal foglalkoznak a hírek, hanem a közvetlen dolgainkkal is foglalkoznak. Mi ezt most éppen éljük, hogy híresek vagyunk. De a közvetlen dolgok, nem a politika világát akarom mondani, hanem a Bibliának a világát, amikor megérint Isten, amikor egészen személyessé lesz, az is hír. Egy olyan hír, amitől mindent másképp fogok látni, és másképp is találom meg a helyemet ebben a világban. Ez a híradás szól a változásról, és nagyon különös rácsodálkozni arra, hogy minden generációt foglalkoztat ez a, hogy változhatunk-e, hogy meg tudunk-e változni. Kamaszkorban hogy ne foglalkoztatná az embert, hogy milyen vagyok, hogy a testem deformálódik, megnyúlik a lábam, meg a nemi jellegek kijönnek, micsoda átalakulás, minden változik. De felnőttként is. Ott már talán nem a rácsodálkozás van, hanem a kérdés van, hogy változhatok? Meg tudok változni? És aztán azt is megéljük, hogy minden megváltozik, de mitől vagyok én? Mi az, ami állandó a változásokban, amikor nem működnek már a testemnek a tagjai? Akkor én mitől vagyok még ugyanaz? Ugyanaz maradok-e? Borzasztó nagy kérdések ezek, és ha a változásról szólna csupában, akkor is érdemes lenne végigolvasni az evangéliumot, de ez sokkal többről szól, mint arról, hogy megváltozhat-e az ember, és mitől igazán önmaga az ember. És nyilván szól a világról is, nem csak a személyes életünkről, hanem a világról, ahol élünk. Az is borzasztó izgalmas, hogy hol vagyunk, milyen helyen. És tudjuk, hogy nem csak a kíváncsiság miatt kell tudni, hogy mi a világ, hanem az összekapcsolódás miatt. Most nagyon érti az emberiség, hogy nem tudunk elszeparálódni, nem tudunk elszigetelődni. Ami máshol történik, az ránk hat, a vírus ennek a legkézzelfoghatóbb példája. Nem tudunk elzárkózni a világtól, minden hat ránk. Milyen ez a világ? Hogy látja Isten ezt a világot? Az döntően befolyásol bennünket is, az életünket is. Leginkább arról akar szólni mégis ez az evangélium, hogy kicsoda Isten, hogy pontosabban fogalmazza, kicsoda Jézus. És ennek az evangéliumnak ezért olvastam fel a legvégét. Elmondja, hogy miért írja. Hogy megismerjétek, hogy Jézus az Isten fia, és higgyetek benne, és ebben a hitben életetek legyen. Jézus első prédikációjával kezdtem az Isten tiszteletet. Elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek. Ezzel az igénnyel lép föl Jézus, ezzel az igénnyel szólal meg az evangélium. De még János evangélium még jobban szűkíti és fókuszál. Nem is az országról ír, az Isten uralmáról, az Isten rendjéről ír, hanem Jézus személyéről ír. Hosszú párbeszédek lesznek majd benne. Hogy őt ismerjük. Monológok lesznek, Jézus imádságát hozza majd az evangélium, hogy belülről ismerjük és lássuk, mi zajlik Isten szívében. Ki ez a Jézus? Ki ő? Mert ha őt látom, ha őt ismerem, találok választ arra, hogy változhatok és változásokban, mitől maradok mégis önmagam, és hogy milyen ez a világ, és hogy kell ebben a világban lenni, az rajta fordul meg. Tehát ilyen különleges ez a bevezető, páratlan, és akkor páratlan módon is kell hozzá viszonyulnunk, nem úgy, ahogy szoktunk. És most hadd szóljak már arról, hogy hogyan kell kapcsolódni ehhez az evangéliumhoz, de hogyan kell kapcsolódni Istenhez is. Nem a szokásos módon azt látjuk. A szavak, amik ebben a bevezetőben vannak, nagyon beszédesek. Ilyen szavakat olvasunk, hogy látni, ismerni, hinni, befogadni, születni, bizonyságot tenni, tanúnak lenni, hirdetni. Hogy kell olvasni ezt az evangéliumot? Nem a szokásos módon, nem szöveg szerint kell olvasni. Hogy kell Istenhez viszonyulni? Nem szokásos módon. Nem csak a racionalitásunkkal, nem csak az értelemmel, hogy fölfogjak valamit Istenből. Persze az is kell, szükséges megérteni, de épp az összefoglalásánál mondja, hogy hogy higgyetek, s ebben a hitben életetek legyen. Mennyivel több élni, mint tudni, hogy működik az élet. Nem, össze se tudjuk mérni. Csak becsapjuk magunkat, olyan furcsa világban élünk, becsapjuk magunkat. Megtanuljuk a biológia órát, hogy működik a szervezet, és azt hiszük, hogy mindent tudunk az életről. Hát semmit nem tudunk az életről. Csak néhány működési módot tudunk, vagy osztályozni tudjuk az élőlényeket, vagy valamit tudunk arról, hogy mikor, mi zajlik, és hogy nagyjából hogyan történik mindez, de az, hogy mit jelent élni, az nagyon nem ugyanaz, mint tudni beszélni arról, hogy milyen az élet. Sokkal többet kér ez, mint a racionalitás. De többet is kér, mint a szokásos vallásos viszonyulás, mert az is egy út. A vallás azt arra vállalkozik, hogy összekösse az égit a földivel. A szó maga is, a latin szó erre utal vissza, az összekapcsolni, összekötni. És akkor az ember azt gondolja, hogy hát akkor úgy kell részesedni ebből az evangéliumi történetből, ahogy általában a vallás szokta, hogy vannak különleges idők, helyek, mondatok, történetek, szent idők, szent helyek, szent mondatok, szent történetek, szent rítusok, amikben belépek, bekapcsolódok, és akkor megismerem. És igen, van jelentősége mindennek, de a 10. vers, meg a 11. vers azt mondja, hogy ez nem lesz elég. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be. Ez elképesztő. Hogy Isten megalkotja a világot, minden az övé, belép a saját világába, és ismeretlenként van jelen. Hát ezt nem lehet elgondolni, pedig Jézus története pontosan erről szól. A nép, amelyik várja a messiást, eljön, vagyis a messiás eljön, a nép várja, és elmennek egymás mellett. És mind a mai napig nem értik, hogy Jézus hogy lehetne a messiás. A vallás, hogy a szent idők, helyek, rítusok, szövegek, mondatok, imádságok, formák nem visznek oda Istenhez, nem avatnak be az Istennel való közösségbe. Erről beszél az elején. Ez kevés. Sem az értelem útja, sem a vallásos meggyőződés és gyakorlatnak az útja nem lesz elég, akkor milyen módon tudok kapcsolni ehhez a nagyon különleges történethez, a nagyon különleges Istenhez? Azt olvassuk, hogy kegyelmet vettünk kegyelemre. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Ez lesz az az út, ahogy Istenhez kapcsolódunk, a kegyelemnek az útján. Ezt nem én indítom. Ezt nem én tudom csinálni. Ez megtörténik az Isten jó tetszéséből, akaratából. És hogyha a racionalitás kevés, akkor az azt mondja, hogy akar többet. Ha a vallásos útról itt a legelején azt mondja, hogy nem fogsz eljutni a szokásos módon Istenhez, akkor azt mondja, hogy gondolkozzál el, hogy akkor milyen más módon lehet, és megemlíti Mózest, és akkor az ember kap még egy, ezután a mondat után, amit felolvastam, kap még egy fogózkodó, akkor a törvény lesz az, hogy majd a törvény előírásaival, ha betartom, akkor belépek ebbe a könyvbe, és belépek az Isten világába, ha mindent jól csinálok, annyi ember fejében van ez így. Hogyha betartom a 10 parancsolatot, hogyha az Isten törvényéhez igazítom az életemet, akkor ő szerinte élek. És az evangélium azt mondja, hogy nem. Kegyelmet kapsz kegyelemre, és idézi Mózest és a törvényt. De mikor idézi? És az a szavakból lehet látni, hogy Mózes második könyvének 32. és következő fejezeteit idézi a pusztai vándorlásnak, azt a pontját, amikor kiszabadulnak már Egyiptomból, és szövetséget kötnek Istennel, és ott állnak Isten előtt, mint a házasság. A boldogító igen, hogy megszabadítottalak, lesztek az enyémek? Leszünk. Mi a te néped leszünk. Itt van ennek a szövetségi dokumentuma, a 10 parancsolat. Így fogunk együtt élni. Ilyen lesz a közös életünk. Erre kötünk szövetséget, az Úr és az ő népe. Igen. És Mózes elmegy, hogy leírja részletesen az Úrtól, átvegye az Úrtól által teleírt kőtáblákat, és amíg fönt van a hegyen, mi történik? Hűtlenné lesz Izrael. Elkezdi a környező népek módjára tisztelni az Istent. Mózes lejön, összetöri a kőtáblát, ítélet. Halál. A teljes kudarc, a teljes döbbenet, hogy amikor, ha esküvőképét mondtam, amikor Amikor a nászúton megcsalja a mennyasszony a vőlegényét. El lehet ezt gondolni? Mi lesz akkor? A nászúton, még épp csak, hogy letette a fájtlat. És már hűtlen lehet. Ebből nem lesz. Hogy lesz ebből házasság? Hogy lesz ebből kapcsolat Isten és ember között? Kegyelmet kegyelemre. És Mózes nem tud mit csinálni, a törvényekkel nem megy sokra. Sokat jelentenek, de nem fogják ezt a romlottságot, ezt a hűtlenséget. Ezt nem tudja helyrehozni a törvény. Itt valaminek többről kell, hogy többnek kell történnie, és Mózes így is imádkozik. Mutasd meg magad, mondd ki a neved, mutasd meg a dicsőségedet. Ha te nem jössz, mi nem megyünk sehova se, rád vagyunk kíváncsiak, Uram. Ez a kegyelmet kegyelemre, mert azt olvassuk, és köztünk lakott, és láttuk, és soha senki nem látta Isten, de az egyszülött fiú kijelentette őt. De megjelent, de tudjuk a nevét, és láttuk az ő dicsőségét, és velünk van. Hogy kell viszonyulni hozzá? Egy szót mond, ami összetudja fogni az újjászületéssel. Megismerni Istent, kapcsolatban lenni, az olyan, mint a születés. Hogy az életet újra kell tanulni, hogy új módon kell élni. A biológiai élet, az nem az Isten szerinti élet. Az övéi közé jött, és nem ismerték meg őt. A saját világában nem fogadják, nem kell az Isten. Él, létezik a világ, de ez nem az Isten szerinti létezés. Az csak születés által, csak felülről. Csak lélek szerint. Kérd. Kérd ezt az utat. Olyan különös, nem illeszthető be a korábbi kategóriákba. Kérd a születést. Ne érd be kevesebbel, hogy érted, hogy a prológusról mennyi mindent tudsz elmondani teológiailag, hogy az evangéliumról mennyi információt tudunk, hogy a Biblia ismeretünk, hogy az egyház ismeretünk. Kérlek, ne érd be ezzel. Sokkal több az, amiről itt szó van. És kérlek, ne érd be azzal, hogy részt veszek, hogy utánzok, hogy megtanulom, hogy mondom, hogy együtt csinálom, mert nem így kapcsolódunk az Isten világához. Ez különleges, ez más, mint a többi. Születés. Az életet befogadni. És ez az élet elindul, és növekszik az emberben, és belülről formál át. Csoda. Kegyelmet veszünk kegyelemre. Kérd. Kérd ezt a hitet. Mert arra hív meg, azt akarja ez az evangélium elvégezni, hogy higgyetek Jézusban, és az ő nevében életetek legyen. Hinni azt jelenti, hogy élni. Nem tantételek. Nem formák. Élni az Istent. Kérd ennek a születését. És ha már megélted, és ha már örömmel tudod azt mondani, hogy ismerlek, Uram, mert te megismertetted magadat velem, és ismerem magamat is, kezdem ismerni magam úgy, mint aki a tiéd. Ha ennek az öröme ott van benned, ha ebben élsz, akkor nézd a példát, amit ad eléd ez az evangélium. Hogy te magad is légy az Isten élete ezen a földön. Hogy engedd, hogy kibomoljon belőled. Mert nem független. Aki újjászületett, annak az élete nem önmagában van, hanem az Istenhez kapcsolódóan. Majd látjuk a szőlőtő és a szőlőfürtöknek a kapcsolatáról beszél majd Jézus. Maradj bennem, ezt mondja. És teremni fog az életet. Te maradj bennem, mert hogy ki vagyok én? A tied vagyok, Uram Jézus. És ha az övé vagy, ha kaptad ajándékba az Istentől való életet, akkor növekedj benne. Akkor légy az, aminek az evangélium is magát akarja adni az Isten eszközévé ebben a világban. Mert megjelent az Isten dicsősége. És testvérek, olyan hihetetlen ez, hogy az Isten dicsősége megjelenik az ember életében is. És végtelen hétköznapi dolgokat tudunk mondani, és mégis az Isten dicsőségét látjuk benne egy reggeliben, egy találkozásban, egy Isten tiszteletben. Egy mozdulatban, amikor tudom, hogy nem én voltam, hanem ő volt. Amikor nem a másikat látom, hanem Istent látom. Hihetetlen ajándék. Itt van, jelen van, világít, ragyog a sötétségben, a hit ismeri föl. A többiek vakon mennek el mellette. Ha benned ott van az Isten világossága, élete, akkor kérlek, éld, ahogy teszi keresztelő János, és mutat Jézusra. Ahogy teszi az evangélium szerzője, hogy mindezt azért írtam meg, hogy higgyetek, és ebben a hitben, Jézusban életetek legyen, és tudjátok, hogy nevezi magát. Olyan izgalmas, mi tudjuk, hogy János, úgy tudjuk, hogy János az evangélium szerzője, de sehol nem olvassuk, hogy János a szerzője, nem hivatkozik magára. Egyetlen egy módon hivatkozik magára. Az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez gyönyörű. Én az vagyok, akit Jézus szeret. És ezért mondom, hogy higgy, hogy gyere, hogy ismerd meg őt. Ezt a formát adja elénk. Ha nem ismered, akkor az újjászületést keresd, az új életet Istenben. Ha elindult benned ez az új élet, akkor tudod magadról mondani, ahogy tudja magáról mondani az evangélium szerzője, én az vagyok, akit az Isten szeret, és ebben a szeretetben van az életem, akkor légy az Isten embere. Akkor éld az Urat a hétköznapokban, és ha kell, akkor használj hozzá szavakat is, hogy elmondd ki ő, hogy megismerje a világ, hogy ki az ő alkotója, Ura, megváltója, Jézus. Amen. Csendben feleljünk imádsággal mindarra, ami elhangzott. Köszönjük, Urunk, ezt a hétköznapi ünnepet, hogy ünnepelni van okunk összejönni. Hálát adni, magasztalni, dicsérni téged azért, mert élsz, sőt, te magad vagy az élet. Köszönjük, Jézus, hogy a mai nap, a vasárnap is, a te napod, a feltámadásodnak a napja, amikor megújítod ezt a világot, és azt a reménységet öntöd, árasztod a szívünkbe, és írod a naptárunkba, hogy te nem mondtál le rólunk, hogy nem adtad oda a világot a bűnnek, a pusztulásnak, a halálnak, a szenvedésnek, hanem megújítod. Köszönjük ennek a reménységét, és köszönjük ennek a csiráját az életünkben. Add meg, kérünk, hogy akik nem ismernek téged, azok ne csak az értelem útján, ne csak a vallás szokásos útjain tudjanak kapcsolódni hozzád, hanem lélek szerint. Árasz ki, kérünk, szent lelkedet ránk, közöttünk, és szeretteinkre, a világra. Áradj ki, szent lélek, Isten, hogy megismerhessünk téged, hogy ne menjünk el vakon a nyilvánvaló világosság mellett. Ragyog be az életünket. Lélek szerint kérünk. És hálával állunk, hogy mi magunk hordozhatjuk ezt az életet, hogy kegyelmet kaptunk kegyelemre, csodát a csodára, hogy alkalmatlanok vagyunk, hogy mint a mennyasszony, aki a nászúton megcsalja a vőlegényét, vagy a férjét, ilyenek vagyunk, mind Urunk. Köszönjük, hogy te a házasságtörő nőnek is könyörülsz, és azt mondod neki, hogy nem ítélnek el, eredj el, és többi ne vétkezz. Urunk, nincs ilyen irgalom sehol, hogy te akarsz bennünk lenni, és te hisz magadhoz, hogy nekünk legyen életünk, és nem kérsz ezért semmit, csak adsz magadat. Csodálunk, Urunk, szeretetedért, irgalmadért, igazságodért, kegyelmedért. Köszönjük az ünnepet, hogy veled lehetünk tele, és hogy belőled meríthetünk erőt, reménységet, bátorságot ehhez a héthez is, aminek az elején vagyunk. Urunk, így imádkozunk azokért, akik dolgoznak, akik mennek, akik fáradtak. Könyörülj meg, hogy legyen erejük, és legyen bennük öröm, hogy ne csak a vesződtséget, a hiába valóságot lássák, hanem az új teremtésnek a reménységét, hogy megújul ez a világ, hogy van értelme tenni a jót, a tisztát, a tökéleteset keresni. A könyörgünk, Urunk, azokért is, akik nem indulnak munkába, mert nincsen. Könyörülj meg azokért, azokon, akik otthon maradnak, de nem azért, mert otthon akarnak maradni, hanem mert nincs hova elmenni, nincs kivel találkozni. Urunk, nem is tudjuk, melyik a rosszabb. ha annyi munka van, hogy belehalunk, vagy hogyha semmi nincs. De könyörgünk hozzád, mert tudjuk, hogy te nagyobb vagy mindennél. Nagyobb vagy a ne tevékenységeinknél, és nagyobb vagy a tétlenségnél is. Te vagy a minden. Ebből valamit kérünk, ajándékoz azoknak, akik otthon kell, hogy maradjanak. És kérünk téged, hogy adj nekünk hűséget abban, amiben állunk. Ha ez a tanulás, akkor a tanulásban. Adj hozzá kedvet. Ha ez a vizsga, akkor a vizsgázásban. Adj hozzá szorgalmat. Ha ez a házasság, egy kapcsolat, adj hozzá hűséget, Urunk. Ha ez a betegségben való helytállás, adj hozzá hűséget. Ha ez másoknak az ápolása, ajándékozz meg a te erőddel. Köszönjük, hogy te vagy a minden. Szeretnénk valamit megélni belőled. Áldott légy, hogy magadat adtad nekünk. Amen. Imádkozzunk az Úr imádsággal együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.